kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvassuk együtt Isten szavát Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott leveléből, a 6. részből az első 10 verse eképpen.
Krisztus törvényének betöltése. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet felítélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymást terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami jól lehet, semmi megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a másival. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévejegyetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testéből arat meg pusztulás, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát még időben tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hívben.
Hallottuk Isten megszólító szavát. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Drága Úrunk, köszönjük neked ezt az újabb vasárnapot. Azt, hogy újra itt lehetünk, és magasztalhatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy lelkünk csendet találhat nálad, szárnyaid alá veszel minket, kik hozzád fordulunk, és állunk téged. Téged, aki elküldted hozzánk fiad, hogy segítsen rajtunk, és megváltsa bűneinket. Ő ezért a megváltásért cserébe az életét adta. Meghalt értünk a keresztfán. Kérlek, Istenünk, segíts megértetni ennek a hatalmas áldozatnak a súlyát, segíts abban, hogy sose adjuk figyelmen kívül ezt a nemes cselekedetet, ami értünk történt, azért, hogy mi megszabaduljunk bűneinktől. Amen.
Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább éneklésünket a következő énekkel, ami kivetítésre kerül. Tégy egyé, Urunk! Márk evangéliumából olvasom a 10. részből, a 46-tól az 52. versig. Eképpen. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, járt fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal. Bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak azt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Kedves testvérek, milyen ma egy egészséges ember? Olyan, akinek jól működik a szíve? Aki nem allergiás? Akinek nincsenek orvosi leletei? Vagy aki jól érzi magát a bőrében? Most szívem szerint azt mondanám, hogy aki egészségesnek érzi magát, az emelje fel a kezét. Ha ilyeneket csinálnánk Isten tiszteleten, akkor valószínűleg, hogy most meglepődnénk. Persze lennének olyanok, akik valóban egészségesek, és minden további nélkül feltarthatnák a kezüket. Aztán valószínűleg lennének olyanok is közöttünk, akik bár betegek, valószínűleg sok-sok orvosi papírjuk van, de mégis feltartanák a kezüket, mert ők annak ellenére azt mondanák magukról, hogy ők egészségesek. És bizony az is előfordulhatna, hogy vannak olyanok közöttünk, akiknek semmiféle orvosi papírja nincs. Akikről azt mondják, hogy egészséges. Csak éppen ők érzik magukat betegnek. Megfáradtnak, megszomorodottnak. Olyan valakinek, akik nem érzik jól magukat, és nem tartanák fel ma a kezüket március 22-én. Nem furcsa ez. Napjainkban különösképpen nem az. Az egészség és a betegség egyre nehezebben definiálható fogalmak. Nagyon elmosódnak ugyanis a határok, hivatalosan is. Elárulom, hogy most, amikor az egyetemre járok, egyre kevésbé tudják pontosan megmondani valakiről, hogy ki az, aki a szó egészséges értelmében valóban egészséges vagy beteg. Zavaros világban élünk. Összemosódnak ezek a szavak, ezek a fogalmak, mert az ember elveszti a tájékozódási pontjait. Nehéz élni, nem tudjuk, hogy mi lesz a holnapban, bizonytalanná válunk egyre inkább. Egyre többször úgy érezzük, hogy nem látjuk a holnapot, és a mában is szinte megvakulnak a szemeink. Nem érezzük jól magunkat. Nyomorultak vagyunk, és alig-alig van reménységünk. A világ nem sokat változik. Egykor az az ember, akiről most az előbb felolvastam ezt a jól ismert történetet, valószínűleg nagyon hasonlóképpen érezhette magát. Jerikó kapujában ülő vakoldus, Bartimeus, aki valóban nem lát, fizikailag sem. Első látásra valószínűleg pont úgy nézett, mint bármely más koldus abban az időben. Egy szerencsétlen, aki elvesztette a szemevilágát, aki mások könyörületéből kénytelen élni. Valaki, akiről ezt olvassuk. Aztán Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival is elég nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Egyetlen mondat. És abban az egyetlen mondatban benne van egy teljes élettörténet. Kiderül róla a neve, illetve az, hogy nincs neve. Mert az, hogy Bartimeus arámul csak annyit jelent, hogy Timeus fia. Ez az ember egy névtelen senki. Aztán megtudjuk róla, hogy egy egyszerű koldus, aki Jerikóban lakik, akinek a munkahelye az útszéle. Körülötte ragyog a nap, pompáznak a virágok, lehet, hogy még Jerikó híressége a narancs ligetet és hontyák illatokat körülötte, és mindebből a világon semmit nem lát. Jerikó útja pedig forgalmas, egyrészt elhelyezkedése miatt, másrészt kereskedelme miatt, és az emberek jönnek-mennek. valószínűleg ez a szerencsétlen vakkoldus elkaphatott egy-egy szót. Lehet, hogy voltak olyanok, akinek még a lépteit is felismerte, és tartotta feléjük szánalmas módon a tenyerét vagy tálkáját, meg ki tudja mit, hogy adjanak neki pár fillért. Ami talán elegendő lesz arra, hogy kenyeret legyen, arra, hogy egyáltalán éljen ebben a beszűkült, nyomorúságos életében, ahol néhány méter halló távolság az egész élet, és ahol az emberek könyörületére szorul. Pedig valószínű, hogy ő sem így kezdte az életét. Nem tudjuk, hogy vakon született, vagy megvakult, de akár így, akár úgy valószínűleg neki is voltak szép álmai, tervei, valószínűleg nem így képzelte az életét. Nem vagyunk sokszor mi is ilyen vakkoldusok? A világ ma tele van koldusokkal. Már nem csak az utcán, hanem úgy körülöttünk. Az ember fiatalon tele van álmokkal. Lelkesen beszél nagy-nagy tervekről. És az idősebbek sokszor csak csöndesen mosolyognak. Mert ők is így indultak, aztán rájöttek sok-sok mindenre. A múlt héten az egyetemen voltam, és volt egy nagyon érdekes jelenet, aminek a tanuljává lettem. Volt egy feladat, ami arról szólt, hogy a lelki gondozó és a lelki gondozott szerepét játszottuk el, és talán ki kellett elemezni a két csoporttársunk viselkedését, kérdéseit, mozdulatait és minden egyebet. Az egyikük egy hölgy volt, és valaki megjegyezte róla, hogy mennyire szép volt a játék közben. És ettől az egy mondattól ez a 40 körüli valaki, aki egyébként tényleg gyönyörű szép, ugyan nehéz élete van, elkezdett ragyogni. Attól kezdve egész nap csicsergett, mosolygott, ragyogott. A tanárnő mellette megjegyezte, hogy ilyen régen mondhatták neki, hogy szép. Egy koldus. Aki ennyit koldult, hogy valaki észrevegye, hogy ő is szép. De nagyon sok családban van ez nagyon hasonlóképpen. Nézzük meg, hogy hányszor kolduljuk egymás figyelmét, jó szavát és kedvességét. Nagyon sok mai gyerek, tanárként látom, koldulja a szüleinek az idejét. Csak egy kicsi figyelmet. És ott vannak a házastársak, akik koldulnak egy kis több őszinte érdeklődést egymástól, egy kis gyengétséget sok-sok évtized után, és kedvességet. És lehet ilyen hiányérzet bennünk, emberektől nyűsülő nagyvárosban, mint Debrecen. Itt a lakótelepen, ahol sok-sok ezer ember él együtt. Lehet egy sok csatagú családban, testvérek között. Munkatársaktól körülvéve, de előfordulhat akár itt a gyülekezetben is, hogy kolduljuk az odafigyelést. Koldusok sokasága él ma közöttünk, észrevétlenül, és nagyon-nagyon magányosak, hihetetlenül elkeseredettek tudunk lenni, boldogtalanok. Olvastam most egy statisztikát, ami arról szól, 2008-as adat, hogy megvizsgáltak sok-sok országot, és mi a 105. helyen állunk abban, hogy mennyire érezzük boldognak és elégedetnek magunkat. Riasztó ez az adat. Előttünk van Csehország, Lengyelország, Szlovénia, sőt még Banglades is. És azt gondolom, hogy a 2008-as vizsgálódás óta a helyünk csak tovább esett. Nehéz sora van ma az embernek, a jelen gazdasági körülmények között. És ugye inkább nő és nő a távolság ember és ember között. Egyre több a reményvesztett ember itt a lakótelep falai között. Egyre többeknek az életérzése az, hogy nincs emberem, ahogy egy másik beteg ember mondja János evangéliumában. Nincs, aki törődjön velem, nincs, aki megértsen, nincs, aki reményt adjon, pedig én kiáltok. Kiáltok, ahogy egykor ez a vakkoldus tette. Mert ez a szerencsétlen vak, ez kiabál az utcán, telítüdőből. És az emberek mit csinálnak? El akarják hallgattatni. Megkiabáljon már! Mit érdekel egy vak ember? Nem lát. A mester beszél. Hát nem hallom tőle. én akarom hallani jobban, hiszen fontos, amit mond. Engem ne zavarjanak. Ne zavarja egy ilyen vak. Ez az ember hozzáállása. Aki beteg, aki idős, aki gyengül, aki szegény, fogadja el a periférián lévő helyét. Aki mellett nem annyira kényelmes és kellemes lenni. Akit nehéz elfordulni és elhordozni, és néha van itt baj, néha akadály is. Előfordulhat, hogy így az én esélyeim romlanak. Az én lehetőségeim. Tehát nézzük meg, hogy egyre ritkábban állnak meg az emberek az utcán, ha valaki rosszul lesz. Nem az ő dolguk. És olyan könnyű elnézni a buszon, hogy az idős néni bottal próbál egyensúlyozni, és nem átadni a helyet, mert az ő dolga. És hányszor megtörténik most már az egyetemeken is, hogy valakinek nincs jegyzete, és az ember félreadja oda, mert a harmadik év után a mesterképzés előtt megvan, hogy hány embert fognak felvenni mesterképzésre, és ha ő jobb, az én esélyeim romlanak. Hát az ő dolga. És kit érdekel az, hogy valaki, hogy a munkahelyét megtartsa, influenzásan, betegen, lázasan dolgozik? Az ő dolga. Nem az enyém. Mai világ az önzésről szól. És sokszor az önzésünk miatt mögött egyszerűen az van, hogy csak élni szeretnénk, és védjük a saját érdekeinket. Minden rólunk szól, és a többiek csak utánunk jönnek. Ugyanez a mentalitás volt 2000 évvel ezelőtt is. Ugyanez. Egyre inkább elidegenedünk egymástól, mert így próbálunk védekezni. De Jézus valami teljesen más tanít a számunkra. Mert az ő hozzáállása valami radikálisan más. Jézus az, aki egy ilyen tömegben, az egészségesek tömegében megáll ezért a koldusért. Jézus az, aki körül hullámzik a tömeg, mennek vele, hallják, isszák a szavait. És ő megáll. Ezért a senkiért. Ezért a nyomorult, szánalmas koldusért. Meghallja a kiáltását. Mindenki el akarja hallgattatni, de Jézus hallja a kiáltását. Ennek a társadalmilag nem hasznos embernek. Ennek a valakinek, aki talán lelkileg sincs teljesen rendben, hiszen ki az, aki épp lélekkel elbírja hosszú távon viselni azt, hogy mások szánalmából nyomorultan éljen. És Jézusnak ez az ember fontos. Meghallja a hangját sok-sok ember között, hiába próbálják túlkiabálni. Hiába akarják elnyomni, eltakarni. Mert Jézus tud erről az emberről. Sőt, mi több, Jézus küld érte, hogy vigyék oda hozzá. És ami hatalmas dolog, hogy amikor Jézus szól, emberek mozdulnak meg. Azért, hogy átadják neki az üzenetet. Mert valakinek oda kell lépnie ehhez az emberhez. Meghallom, amikor Jézus ma is szól, hogy valakinek el kellene mennie, mondjuk meglátogatni valakit, akiről esetleg mások lemondtak. Vagy valakinek fel kellene venni a telefont és felhívni valakit, egy családot, mert itt van egy olyan program, amely talán nekik is szól, amely segíthet, amely védheti őket, amely olyan üzenetet tartogathat, amelyből épül egy egész kisebb közösség. Valakinek lenni, amikor imádkozni kell a másikért. Valakinek lenni, amikor be kell fogadni egy újonnan érkezőt, akár egy ifibe, akár egy bibliakörbe, hogy ne érezze magát annyira idegennek egy olyan kis közösségben, amely évek óta szorosan együtt van és együtt mozdul. Tudok-e valaki lenni? Valaki, aki meghallotta Jézus indító szavát, és odalép a másikhoz. Valaki, aki hallja, hogy ez a másik esetleg kiáltoz. Hogy ő gyógyulhasson és változhasson az élete. Hogy ne egyedül küzdjön magányosan, hanem egészségesebbé válhasson. Mert ezért lenne szükség arra, hogy tudjuk egymást hordozni, egymás terheit, úgy, ahogy a Galata levélben is van. Ezért kell nekünk a gyülekezetben sokkal jobban odalépni egymáshoz. nem megfáradni a jó cselekvésében, amire Pál is indít bennünket, mert ez reményt ad egy reménytelen világban. Ez az, amely kiutat tud mutatni, hogyha az ember elindul a másik ember felé. Hogyha nem csak az én világom van, hanem kinyílok a másik felé. Nem véletlenül beszél Pál vetésről és aratásról. Mert ez vetés. Vetés, amely a másik életében nyomokat hagy, mert nem múlhat el nyomtalanul. Sokszor nem könnyű. Sokszor egyáltalán nem könnyű elindulni a másik felé. Kényelmetlen és időrabló tud lenni. Kellemetlen, sőt néha az ember tehetetlennek érzi magát, mert nem tudja, hogy mit mondjon. Vagy egyáltalán hogyan kopogjon be mondjuk, hogyha nem tud telefonálni. Kellemetlenül érzi magát. Sőt, fárasztó is tud lenni, mert hogy az ember a szabad idejéből, a munkája után tudja ezt megtenni. Azonban milyen nagy dolog az, amikor ezt együtt tudjuk megélni. Amikor Isten küldötteiként oda mehetünk a másikhoz. Amikor egymás terheit és nehézségeit együtt hordozhatjuk. Menekülést tud jelenteni. Ez akár az életet jelentheti. Különösképpen, hogyha ezt együtt Istenre tekintve tudjuk megélni. Eszembe jutott számtalan történet. Többek között Csiha Kálmánnak, az egykori püspöknek a könyve, amelyben a fogságban és a kényszermunkában töltött évekről ír. És újra és újra fölcsendül benne, hogy akkor, hogyha egymásra figyelve, nap-nap után tudtak célokat együtt megélni, akkor tudtak élni. Akkor embernek tudták érezni magukat. A legnehezebb körülményeket is együtt, legtöbben túl tudták élni. De eszembe jutott számtalan történet a szüleimtől, akik beszéltek nekem a háború idejéről, meg a háború utáni nehéz évekről, hogy mekkora erő volt abban, amikor a család tagjai össze tudtak fogni, amikor szomszédok össze tudták adni azt a keveset, ami mindenkinek volt, hogy így mindenkinek egy kicsit valahogy több jusson. Hogy ez maga volt az élet és a megmenekedés. Különösen akkor, hogyha ezt az Istennel való közösségben tudjuk együtt megtenni. Reménységgel bíztatva egymást, erősítve a másikat. Talán éppen azért, mert nekem még van reménységem. Mert talán én hallom az Isten szavát, én hallom, és oda tudok menni a másikhoz. Ahogy ezek a névtalan senkik megteszik, hogy Bartimeus oda juthasson Jézushoz. Mert ez most sincs másképp. Éppen ezért kellene megtanuljunk egymás emberévé válni. Akkor is, hogyha néha nekem kell ezért hátrább lépni. Azért, hogy a másik közelebb kerülhessen. Hogy meghallassa, hogy Jézus rólad is tud, és téged is tud. Hogy a világ észrevegye, hogy van embere. Ez a mi feladatunk. Sőt, mi több, van Istene. Hogy kívánhat, ahogy egykor ez a vakkoldus is válaszolhatott Jézus szavára. És ami nagyon fontos, hogy Bartimeusnak válaszolnia kellett. Sőt, előtte kiáltoznia kellett. És néha nekünk is kell. Ne rettenjünk meg tőle. Sokszor a mi kiáltásunk lehet az, hogy felveszünk a telefont. És rácsörgünk a lelkészekre, a diakónusra, rácsörgünk a Biblia órán mellettem lévőre, vagy itt valakire a pastorok közül, hogy szükségem van rád. Beteg vagyok, gyenge vagyok, megálltam a hitben, erősíts engem, látogass meg. Imádkozz értem. Hányszor és hányszor megtesszük ennek hatására például péntek reggelent az ima órán, hogy imádkozunk egymásért névvel vagy név nélkül. Pont ezért, hogy vigyük egymást oda az Úrhoz. Nekünk kell olyan valakivé válni, akik hívhatók, akik felcsöröghetők, akik megkereshetők, megszólíthatók. De eszünkbe juthat számtalan történet innen a gyülekezetből, amiket hallunk egy-egy Biblia órán, vagy bizonyságtételben az Úr asztalától. Hogy mennyit jelentett, hogy valaki volt, aki gyászban, betegségben, erőtlenségbe odaállt mellém. De talán a saját életünk is, hogy mi ezért vagyunk most itt. Mert volt valaki. Valaki, aki a többiek számára talán egy névtelen. De odalépett és mondta, hogy Jézus hív, vár rád, tud rólad. Ezért fontosak a kis csoportok. Ezért fontos egy-egy ilyen ifi, hogy a tagjai tudjanak egymásról. Nem csak arról beszélgetni, hogy mit mond egy-egy bibliai szakasz, hanem tudni egymásról is. Hordozni egymást. Egymás terheit az Úrra nézve. Mert hogyha az Úrra nézve tudjuk ezt megtenni, akkor mindig valami új kezdődik el. A vak lát, a beteg pedig meggyógyul. Nem mindig fizikailag. Nem minden beteg gyógyul meg. De az elején elmondtam, az egészség az nem mindig a leleteken múlik. Sok esetben azon, hogy hogyan tudjuk azt megélni. Mert nem igaz az, hogy mindig minden szenvedést megúszhatunk keresztényként az életben. Nem igaz, hogy mindig meggyógyulunk, és nem igaz, hogy nem lesz az életünkben fájdalom, gyász, munkanélküliség és sok egyéb teher. Nem igaz. Csak hogyha van kapcsolódási pont felfelé, meg van kapcsolódási pont egymás felé, akkor ezt másképp is meg lehet élni. Ezáltal rádöbbenhetek, hogy nem vagyok egyedül. Képessé válhatok elfogadni, sőt beépíteni, átalakítani az életemben mindazt, ami történik. A nehéz eseményeket is, a nehéz történéseket is. Hogy lelkileg valóban váljon, hogy én egészséges vagyok. Akkor is, hogyha esetleg nagyon komoly betegségek gyötrik a testemet, vagy nagyon nehéz problémáim vannak. Jézus volt az, aki megmutatta, hogy ezt hogyan kell. Hiszen nagyon sokan bántották, gúnyolták, támadták az életében. És nézzük meg, hogy a sértést megbocsátással alakította át. A támadásokat pedig szolgálattá, a halál pedig életté. Nem mindig tudunk az életen nehéz eseményein változtatni. És sokszor egyedül nagyon nehéz. Nem kell szégyeljük. Hiszen gondoljunk bele, hogy az összerogyó Jézushoz egy Cénei Simonnak kell odalépnie. Meg valakinek meg kell törölni a homlokát, meg valahogy ecetet kell felnyújtani neki. Van, amikor el lehet fogadni a segítséget. Nem kell egyedül harcolni, és nem kell mindig egyedül küzdeni. És ugye nincs benne az igében, de én hiszem, hogy például egy Cirénei Simon életében valami történt annak hatására, hogy viszi Jézus keresztjét egy darabon. Feltöltődik az az ember is, aki odalép a másikhoz. És így együtt csiszolódik a lelki látásunk, egymás hite által, együtt járva Krisztus nyomában. Sokféle minden érhet bennünket az életünk során. És mindez a sokféleség megnyomoríthat, de fel is emelhet. Összetörhet, de föl is építhet egy másfajta életre. Magányossá tehet, de küldhető valakivé is tehet, aki nyitott a másik felé. Megfoszthat, de meg is gazdagíthat. Megvakíthat mindarra, ami körülöttem van. De új célok felé látóvá is tehet. Tudjuk ezt együtt így megélni, hordozva, reménységgel is hittel a terheket, dicsőítve az Urat napjainkban is, minden körülmények között. Amen. Csendesedjünk el és imádsággal válaszoljunk Isten szavára.
Drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy te manított hozzánk, és hívd bennünket magadhoz, mint ekkora vakoldus. Úrunk, megvalljuk neked, hogy mi is sokszor vakok vagyunk, nem látunk téged. Köszönjük neked, hogy te mégis hívd, és azt akarod. sem ment véget véget, és ismerjük fel, hogy nálad van életünk kulcsa. Nálad van a megoldás gondjainkra, bajainkra, nálad békességet, örömet és új életet találunk. Köszönjük, hogy te személyre szabottan megkérdezett időt, hogy mit kívánunk tőled. Lehetőséget adsz arra, hogy megfogalmazunk, mit nyerünk az életünkből, és kész vagy arra, hogy hiányunkat betölts. Urunk, köszönjük neked azokat a személyeket, akiket segítségül adtál mellett, hogy meghangosodott a hangodat. Köszönjük neked, hogy voltak és vannak embereink. Kérünk téged, hogy erősíts és vezess bennünket abban, hogy mi is lehessünk másik emberek. Segíthessünk abban, hogy hozzád találjunk. Köszönjük neked a gyülekezetet és a kis közösségeket, amelyekben egymás hitáltal épülhetünk, és testvéri közösséget találhatunk. Amen.
Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, mert szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak, mondja az Úr. Amen. Most pedig énekeljük együtt a kivetített következő éneket.